Isten igéjét. Ugyanúgy megírva találjuk Hóseás próféta könyvében, a második rész első versétől. De lesz még annyi Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyek nem lehet megmérni, sem megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik, nem vagytok népem, ezt mondják, az élő Isten fiai vagytok. Összegyűlnek majd Júda fiai és Izrael fiai, és egyetlen fejedelmet választanak maguknak. Eljönnek az országból, mert nagy lesz még Jezréel napja. Mondjátok testvéreiteknek, népem, és nővéreiteknek van irgalom. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Kedves testvérek, a Jézus Krisztusban egy ketté szakadt ország. Nem a magunk országáról beszélek, mert reménység szerint ez még a választás előtti hónapokban sem fog teljesen ketté szakadni. Egyébként rajtunk keresztényeken és egyháziakon is múlik, hogy teszünk-e annak ellenében, hogy ketté szakadjon, sokfelé essen. De a ketté szakadt ország történelmi valóság volt az ószövetségi korban, amikor az északi Izrael és a déli Júda ketté szakadt. Krisztus előtt 931-ben történt ez a tragédia. Második Jeroboám idején az ő uralkodása alatt külön királyságra fejlődött Izrael, amely gazdaságilag virágzott, de külön önálló államalakulat volt a déli Júda, Uzia király idejében. A szétszakadás követő 20 évben egészen anarchikus zűrzavaros állapotok uralkodtak a két országban és a két ország között. Jól mutatja ezt, hogy ebben a rövid 20 évben 6 király uralkodott, a trón megszerzéséért folyamatos hatalmi harcok folytak, 4 királyt meg is gyilkoltak. Vallási és erkölcsi hanyatlás volt jellemző erre a két ország részre, és a szünkretizmus, a vallási keveredés. Mindezek következtében persze szociális, társadalmi problémák is jelentkeztek. Egyre nagyobb lett a szakadék a gazdagabb, jóléti társadalomhoz tartozó emberek és a szegények, az Amhárec, a föld népe között. Agrártársadalom lévén a termékenységi kultuszok is megerősödtek, ilyen volt például a fogány Boálnak vagy Asera Istennek bemutatott áldozati kultuszoknak meg annyi megnyilvánulása. Hóseás prófétának a kora ez. Németh László 1964-ben 4 bibliai vagy prófétával kapcsolatos drámát írt, Ézsaiásról, Jeremiásról, Ezékielről és igen Hóseásról, éppen Hóseásról. Ebben a drámában így jellemzi ezt a két országrészt, az északi Izraelt és a déli Judát. Az Úrtól Júda és Izrael egyformán messze van. A legnagyobb nyomorúság tehát nem csupán a két országrész szembenállása és a királygyilkosságok sora, vagy a kinyíló társadalmi olló, vagy a szegényeknek a letaszítása volt, hanem a legnagyobb nyomorúság az Istentől való elszakadás, a tőle való elpártolás és a pogány kultuszoknak való megannyi kompromisszum volt. Mit tudunk Hóseásról? Csak egy rövid összetekintés, nem baj, egy kis biblia iskolát tartunk, úgyis a presbiterek szeretnék, hogy a felügyelők, vagy presbiter képzést, elügyelő képzést is tartsunk. Most akkor egy kis biblia iskola Hóseás prófétáról. Fiatalon kezdte a prófétálását, ez abból is kiderül, hogy ebből a viszonylag rövid könyvből is láthatjuk, hogy több királyt megemlít, akiknek az uralkodása alatt ő működött, valószínűleg igen idős volt érte hát meg. Művelt személy volt, arról tanúskodik ez, hogy azt tanúskodik erről, hogy számos történelmi példák hoz fel, vallási és politikai vezetőket emlegett név szerint, sőt lehetséges, hogy maga is pap volt. Műveltségére utal még a könyvnek az emelkedett stílusa, igényessége, választékossága, az irodalmi képeknek a hatásos használata, és ami Hóseásra különösen is jellemző, hogy nem csak beszélt képekről, hanem a saját életével megjelenített egy egészen drámai példázatot. de majd erről még később. Kritikus személyiség lehetett, vagy kritikus személyiség volt Hóseás, nagyon határozott tanítást és intést fogalmazott meg a papokkal szemben. A papok testülete olyan, írja a 6. rész 9. versében, a papok testülete olyan, majdnem is a püspöki tanácsra mondaná, de ez nem tudom, a papok testülete olyan, mint az emberekre leselgető rabló banda, galátságokat követnek el. Németh László ugyanezt költői formában így írja, nem áldozatot vár Isten az embertől, gyűlöletes a füst, mely vértől sziszeg, s papok lakomáját függönyözi el. De mielőtt a kedves felügyelő testvérek úgy hátra dőlnének, hogy na most megint lehess informálni a lelkészeket, bizony, el kell mondanom, hogy a világi vezetőket is hasonló kemény ítélettel illeti Hóseás, egyébként mellett ezt írja, álnok módon örvendeztetik a királyt, hízelgéssel a vezéreket. Nos, ha olyan vezetői vannak egy országnak, akár az Észak-Izraelnek, akár a déli Judának, amely álnok módon akar a uralkodó kegyébe jutni, vagy hízelkedve próbál oda dörgölőzni a vezérekhez, az nem mondható el éppenséggel jó vezetőnek. És itt kapcsolódunk be a mai igénybe, amikor azt mondja Hóseás, de lesz még annyi Izrael fiainak száma, mint homok a tengerparton, vagy mint csillag az égen. Ez a de kezdetű mondat mindig jelentős a Bibliában. Szokták mondani, hogy nem illik mondatot éssel kezdeni, vagy de szócskával kezdeni, de bizony, néha hangsúlyos lehet. De, ha utaljak ilyen néhány példára, Jézus egyszerűen azt mondja, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, mondja Péternek, hogyha megtérsz, akkor majd legeltesd az atyád fiait. Vagy Pál apostol is azt mondja, ha Krisztus nem támad fel, minden embernél számolomra méltóbbak vagyunk, ám de Krisztus feltámadt a halálból, legyőzte a sötétséget. De Jeremiás irgalma is az Ószövetségben egy ilyen nagy de fordulattal jelentkezik. A harmadik részben ezt olvassuk, miután leírja minden siralmát és minden nyomorúságát a Jeruzsálem pusztulása fölött, de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek, szeret az Úr, azért nincs még végül. Ez a de kezdetű mondat mindig egy radikális, dramaturgiai fordulat, eddig a nyomorúság, a pusztulás, a bűn ábrázolása volt, de most a kegyelem, a jóság, az irgalom ábrázolása következik. Olyan ez, mint egy népszámlálás, de lesz még olyan Izrael fiainak a száma, mint égen a csillag, vagy mint a homok, a tengerparton a homok. Nem tudom, Hafó reggel említette ezt a népszámlálást, de ezt is oda lehet akkor venni a sok példa közé. Hóseás is fontosnak érzi a népszámlálást. Lesz még annyi fiaidnak száma, mint homok a tengerparton. És ez a hatalmas de, ez nem egyszerűen csak egy elméleti tanítás, hanem Hóseás proféta személyes sorsában is megmutatkozó valóság. Mire gondol? Az ő személyes élete. Amit az előbb mondtam, és ez a Biblia iskola része, hogy ő nem csak példázatokról beszél, hanem egész életével, és egy bizonyos cselekedetével, és az abból következő többi tettével, mint egy eljátszik, megvalósít egy isteni példázatot. Mi ez a jelképes cselekedet? Kapaszkodjunk meg, ha nem ismerjük ezt a részt. Feleségül kell vennie egy asszonyt, Gómernek hívják, aki parázna. Egy parázna nőt kell feleségül vennie. Ezzel pedig azt kell jelképeznie, hogy Isten, aki olyan, mint a vőlegény, szereti a feleségét, a mennyasszonyát, pedig az parázna. És ki a parázna? A választott nép, Izrael, amely a Baál kultusz jegyében meg annyiszor eltér az ő Istenétől, és a szó szoros értelmében is paráználkodik, hiszen kultikus prostitúcióval és sok mindennel összefügg ez a termékenységi kultusz az ókorban, de a szó átvitt értelmében is paráználkodik, hiszen az ő szeretett urát, a férjét, Izrael istenét csalja meg. Más istenekkel kacérkodik. Ha Valikó Zoltán lennék, azt mondanám, hogy kurválkodik. Hallottam Zoli bácsi, néha nagyon keményen beszél. Izrael népe eltér az istenétől. Megcsalja az ő urát, és úgy viselkedik, mint egy parázna. egy Hóseás, egy parázban nőtt veszteleségű. A említett Németh László drámában ez még színesebben is kibontásra kerül, de teljesen bibliai alapon áll egyébként a elkötelezett keresztény református Németh László. Az ő drámájában ez az asszony Homer először egy gazdag szíriaihoz csapódik, aztán kultuszi táncos nőnek áll, és a Baál papok fizetik az ő szolgálatait, bárki megoldhatja az övét a kultusz helyen, mulatozás közepette. Végül egy pebehajtság lesz Gomernek a gazdája, aki a közvetlen megélhetését biztosítja ebből a mesterségből, Homer prostitúciójából, elszedve tőle a parázsaságával szerzett fizetséget. Hát el lehet képzelni, hogy egy férfi ember számára micsoda megalázó helyzet, hogy a felesége prostituált, hogy a felesége így viselkedik. És ez azt példázza, hogy Isten ennyire megalázza magát, hogy ott van az ő hitvese mellett, végignézi az ő szemérmetlenkedését, elszenvedi a megcsalatást, az, hogy ez az Izrael, a választott nép más istenekkel kacérkodik. Ebben a házasságban megrázó tény követhető nyomon, hogy Isten így éli át a megaláztatást. És a gyermekek, akik születnek, beszédes nevet kapnak. Három gyermek születik, Hóseás isteni fügallatra, isteni parancsra az első gyermeknek a Jezréel nevet adja, egy utalás Jezréel völgyére, ahol Isten kiirtotta az előző uralkodó dinasztia rossz ellenét, ez az Jezábelt és családját, vagyis egy tragédiának a helyszínéről kapja a gyermek a nevet. Mintha ma azt mondanám a gyermeknek, aki ma születik, hogy legyél Mohács, vagy legyen a nevet Rihamon. Ugye milyen gyalázat lenne ezt a nevet hordozni egy gyereknek. De még nagyobb megaláztatás a második gyermeknek a neve, mert neki azt a nevet adja isteni parancsra, nincs irgalom. Hát ha valaki így mutatkozik be, hogy az ő neve nincs irgalom, az enyém szóval döbbenetes. A harmadiknak pedig ezt a nevet adja, nem népen. Vagyis Isten, ha úgy tetszik, nemzedékről nemzedékre érezteti a megcsalatásból adódó következményeket, és először ezeknek a gyermekeknek ezeket a szégyenteljes neveket adja. És itt kapcsolódunk be a történetbe, itt van az a nagy de, ez a dramaturgiai fordulat, hogy de lesz még olyan Izrael, mint égen a csillag, vagy mint homokszem a tengerparton, mert új nevet fogok adni a gyermekeidnek, mondja Isten a prófétának, az lesz az ő nevük, hogy népem, és az lesz az ő nevük, hogy van irgalom. Az új név adása összefügg azzal, hogy valaki új emberré válik. Abrámból Ábrahám, Szárajból Sára, Saulusból Pál, Simonból Péter, és lehetne folytatni. Isten új nevet ad valakinek, mert ezzel jelzi, hogy nem ért véget a kegyelemnek az ideje, hogy ő valami újat tervez ezekkel az emberekkel, az ő bennük lezajló folyamattal, és az általuk végvetett végbeli csodát. Németh László drámaian írja, hogy mi történik, milyen folyamatok játszódnak Istenben. A Dajka szájába adja ezt a mondatot. Isten, mondja a prostituáltnak, Isten bánatát értette meg veled. Vagyis Isten bánata az, ami ebben a névadásban, ebben a sorban megnyilvánulik. Vagy így ír, Isten szomorú szemével nézlek. Istennek antropomorf megközelítésben van szomorú szeme. Mint ahogyan énekeltük is, szelíd szemmel, Úr Jézus, tudom, vádat is emel. Védkeztem én, ítélje el, szelíd szemmel, Úr Jézus. Igen, Isten szomorú szeme az, amely látja a mi esendőségünket, bűneinket, elpátolásunkat, amelyen megcsalnánk őt, talán nemzedékről nemzedékre örökítjük ezt a bűnt és ezt a nyomorúságot. ezért elítélhetne Isten, de végül is megkegyelmez. Annak, akinek azt mondta, nem népem, új nevet ad, hogy népem. Akinek tüntetőleg elrettentő módon azt a nevet adta, hogy nincs kegyelem, mostantól új nevet ad, hogy kegyelem, van kegyelem. Hóseás azt példázza, hogy Isten nem szűnt meg szeretni a rossz útra tér feleségét, a rossz útra tér Izrael, a rossz útra tér népét. Isten nem szűnt meg szeretni a magyarországi evangélikus egyházat. Annak lelkészeinek meg annyi gyengeségével, annak presbitereinek, köztük felegyelőinek meg annyi botlásával együtt, Isten nem szűnt meg szeretni az ő egyházát, és azt mondja, hogy ti az én népem vagytok. És azt mondja, hogy van egy. Én a kegyelmet testesítem meg, Jézus Krisztusban, amit elküldtem, aki megváltásotokra, és ti ezért a kegyelem egyháza legyetek, a szóla grácia egyedül a kegyelem érvében. A következő fejezet, a harmadik rész első versében, aztán így folytatódik. Ezt mondta nekem az Úr, szeress csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekre szolgálnak. Isten nem szűnik meg szereti az ő népét. Isten továbbra is szereti az ő hűtlen egyházát. Úgy, ahogy a Pál apostol is írja, ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Igen, mi hitetlenkedhetünk, hűtlenné válhatunk, megcsalhatjuk a mi Urunkat, olyanok lehetünk, mint ahogy Augustinus mondta az egyházra, homo incurvatus in se, vagyis önmagába forduló egyház. Ahelyett, hogy másik felé fordulnak, önmagába fordul, saját magával foglalkozik, és nem a másikkal törődik, nem a szolidaritásnak meg annyi gesztusán gyakorolja. Bármi ilyen homo incurvatus in se egyház lennénk, önmagába forduló egyház, ő mégis másokért élő egyházzá változtat minket, ahogy a Bonhoeffer mondja, mert az egyház másokért élő egyház kell, hogy legyen. Még két rövid idézet Németh László drámájából, ezt mondja Womerra, a prostituáltra, nem rab többé enő, mert megváltottam őt. Ez a megváltás új szövetségi összefüggésben Jézus Krisztus kereszt halálának árán történik. És ezt is írja Németh László, de nem csak harag vagyok én, a büntetés, szánakozás is, ezt mondja az Úr. Vagyis itt már nem a haragó, büntető Isten van előttünk, hanem az irgalmas, kegyelmes, szánakozó Isten. Ennek a mai igénynek első verse az ígéret külső körét jelzi, hogy létszámban lehet gyarapodni, nem kell aggodalmaskodni, hogy mi elveszünk, szétesünk, megszűnünk, mert bírjuk Istennek az ígéretét, hogy a nagy népszámlálásban annyian lehetünk majd, mint égen a csillag, vagy hobok a tengerparton. De még fontosabb a következő második vers, amely az ígéretnek a belső körét adja, a hazatérés reményével, hogy lesz új király, aki összeköti a két egymástól elszakadt országrészt, az északi Izraelt és a déli Júdát. De mi ennél is többet tudunk. Olyan királyról tanúskodhatunk Jézus Krisztusról, a királyok királyáról és urak uráról, aki minden szétszakított embert, minden szétszakított közösséget össze tud kapcsolni, északiakat és délieket, keletieket és nyugatiakat, különféle gondolkodású, különféle kegyességű, különféle etnikumhoz tartozó, különféle műveltségű embereket össze tud kapcsolni. A királyok királya és uraknak ura, ahogyan a prófétait írja, egyetlen fejedelmet választanak majd maguk. És ez az egyetlen fejedelem, ami egyetlen Urunk, Jézus Krisztus, a Szólus Krisztus. Végül a harmadik vers, arra utal, hogy a változás olyannyira nem emberi oldalról indul el, hogy Isten mindent képes meg nem történté tenni. Ahogy a másik próféta Ézsaiás mondja az emberek bűnéről, hogy a háta mögé hajítja a bűneinket, vagy a tenger fenekére dobja azokat, vagyis meg nem történté teszi azokat, sőt visszájlára fordítja az ítéletet. Ezért a Hóseás, adhat Hóseás a gyermekeinek új nevet, mert Izrael új népévé, Isten új népévé fogadtatik, és az irgalmat testesíti meg. Van kegyelem, és én népem. Szeretett testvéreim, minden egyes Isten tisztelet elején, a prédikáció elején a lelkészetek meghirdeti ezt a kegyelmet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Úrunktól, Jézus Krisztustól. És minden egyes Isten tisztelet végén, aki lelkészetek, meghirdeti, hogy az ő népe vagytok. Amikor fölemeli a kezét, és az áronyi áldás talán így kezdi, Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát és könyörüljön rajtad, az Úr fordítsa az ő arcát terejád, és adjon neked, Isten népe, adjon neked békességet. Amen. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy egy nagyon régi próféta a sorsán keresztül is tanítasz. Hogy ő ezt a drámai életsorsot is vállalta saját szégyenével, annak érdekében, hogy megjelenítse, megmutassa a te végtelen nagy irgalmadat. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus ugyanígy vállalta a legnagyobb szégyent és megaláztatást, hogy megtestesítse a te irgalmadat. Köszönjük az ő kereszthalálát, köszönjük azt, hogy ő általa van mentelünk te hozzád, és köszönjük, hogy általa tapasztaljuk meg, hogy van kegyelem, és mi a te népen vagyunk. Isten békessége, amely minden értelme meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.